Kegyelem mi nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a mai napon együtt ünneplő gyülekezet, mai vasárnapra kijelölt alapigét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 13. fejezetben, a 31. verstől a következőképpen. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak. Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Erre ő ezt mondta nekik. Menjetek, mondjátok meg annak a rókának, íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme, elhagyottál lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úr nevében. Eddig Isten igéje. Krisztusban együtt ünneplő gyülekezet. Áldott, aki jön az Úr nevében. Egy karakteres, igazán bíztató, sőt, kifejezetten dicsőséges köszöntés ez. De vajon elhangozna-e ma a te szádból is ez az üdvözlet? Mernéd-e, vagy egyáltalán akarnád-e kimondani? Azt már szinte nem is merném megkérdezni, hogy kiáltanád-e? A mai vasárnap is, még böjt előtti vasárnap, 60. vasárnap. Ez nem egy új keletű elnevezés, már a 6. században használták és ünnepelték ezt a napot. Sok teológus is írt erről a vasárnapról, úgy, hogy ez az ige hirdetés vasárnapja. Amit meg is erősít, az a tény is, hogy az óegyházi evangélium erre a napra a magvető példázata. Azt hiszem, hogy érdemes éppen ezért ma feltennünk magunknak a kérdést, hirdetője vagyok-e én az evangéliumnak, az örömhírnek? Illetve, hogyha nem, akkor pontosan mi is tart távol a magvetéstől? Mai ige szakaszunk a Heródes Antipásztól érkező farizeusoknak a szavaival indít. Azért emelem ki, hogy melyik Heródesről is van itt szó, mert volt egy néhány közvetlenül Jézusnak az élete alatt is, és nem lenne jó, hogyha hirtelen elkeverednénk közöttük. Ez a Heródes, aki most itt szerepelt, annak az első Heródesnek volt a fia, aki Jézus születésekor uralkodott. Ő már nem uralkodott akkor a területen, mint ahogy azt apja tehette, csak Galileán és Péreán. Az evangéliumokból azt is megtudhatjuk róla, hogy bár tisztelte keresztelő Jánost, sőt, szerette hallgatni a beszédeit, de végül a politikai következményektől tartva börtönbe vetette őt. Ő ugyan végül is nem akarta véglegesen elhallgattatni, de aztán egy szép hölgy kérésének eleget téve végül le is fejeztette. Lukács szavaiból úgy tűnik, hogy ez a Heródes ismét egy politikai gyilkosságra készül. De a farizeusok most közbelépnek, most előbb érnek oda azok, akik szimpatizálnak Jézussal és figyelmeztetik. Azonban, hogyha egy kicsit körültekintőbben vizsgáljuk meg a képet, akkor már egészen más megvilágításba kerülnek ezek az aggódó figyelmeztetők. Jézus éppen úton van. Úton van dél felé, Jeruzsálem felé. Talán már csak napokban mérendő az a távolság, amit még meg kell tennie Heródes Antipász területén keresztül. Csak hogy Jézus nem siet eléggé az itteni vezetőség szemében. Megáll falvakban és kisebb városokban, tanít, ige szakaszunk előtt éppen a szoros kapuról és a terméketlen fügefáról beszél. Nem éppen olyan beszédek ezek, amiket talán szívesen hallottak az ottani vezetők és farizeusok, vagy akár csak a sok önmagát igen kiválónak tartó ember. Aztán gyógyít is, csodákat tesz, ami miatt aztán végképp félővé válik, hogy a nép nehogy messiásnak kiáltsa valóban ki, és fellázadjanak végül. Nincs más út, őt is el kell hallgattatni, akár csak Keresztelő Jánost. Hiszen láthatóan veszélyesen hangos ebben a világban. Heródesünk azonban nem olyan embernek tűnt eddig, aki, hogyha a fejébe vesz valamit, akkor könnyen hagyná, hogy mondjuk Jézus kicsúszson a kezéből. Arról már nem is beszélve, hogy Jézus az üzenet hatására nem szaporázza meg a lépteit. Nem indul gyorsan még inkább délre, hogy nehogy utolérjék Heródes katonái. Furcsa, hogy a farizeusok utolérik, ők megtalálják és tudnak vele beszélni, de a katonák nem. Valószínűbb, hogy vagy Heródes csak meg akarja sürgetni a távozását, ezért küldi a farizeusokat, vagy hogy a hír eleve ferdítés. És Heródes, hogyha beszélt is ilyen lehetőségről, parancsot nem adott ki rá. Azaz ismét csak, ahogy az Lukács evangéliumában igen gyakran szerepel, a farizeusok szervezkednek Jézus ellen, de más egyenlőre nem történik. Bárhogyan is történt, Jézus válaszol, és a válasza egyetemesebb egy egyszerű nem félek tőlednél. Először is a megszólításban rókának nevezi Heródest. Ez a szó igen árulkodó. A rókát, mint jelképet talán mi is jól ismerjük, a ravassággal azonosítjuk, de ez nem volt mindig így. A róka és az oroszlán kettőse gyakori szereplője volt az ókori állatmeséknek, fabuláknak. Ezekben az oroszlán a dicsőséges, a jelentőségteljes, a fenséges úr. Míg a róka a jelentéktelen, az ügyeskedő, a hatalom nélküli egyént jelképezte. Tudjuk, hogy a messiásra már ismert jelkép volt az oroszlán jóval Jézus születése előtt is. Ha így tekintünk Heródes és Jézus üzenetváltására, a világi uralkodó és Jézus, azaz a messiás üzenetváltására, akkor talán jobban érthetjük azt, hogy mi is az üzenet és a válasz. A király, a minden értelmében hatalmának teljébe lévő ember megüzeni a messiásnak, hogy köszöni szépen, de ennyi bőven elég volt belőle. Menjen el a közeléből. Ha nem teszi, akkor elpusztítja. A róka az oroszlánnak. Az ember a megváltónak. Jézus azonban nem csak Heródesnek válaszol, hanem beszéde közben Jeruzsálem felé is fordul, és hozzájuk is szól. Tudja, hogy bár más uralkodik azon a területen, a helyzet, az ember üzenete Istennek, ott sem más. Ott sem magvetőkkel, hanem sokkal inkább megvetőkkel van tele a város. Tudja, hogy bár bevonulásakor majd örömüdvözlettel fogják fogadni, de ez annak a Jézusnak fog szólni, akit ők várnak. Annak a messiásnak, akit ők elképzeltek. Nem pedig annak, aki valóban érkezni fog. sem Heródes, sem a farizeusok, sem pedig aztán a jeruzsálemiek nem akarták Jézust végérvényesen kitörölni, vagy elpusztítani az életükből. Csak azt kérték, menj el, lehetőleg olyan távolra, ahol engem már nem zavar a jelenléted. Vagy ahogy talán sokan virág vasárnap előtt tették, örülnek az érkezőnek, de csak hogyha megfelel az ő elvárásaiknak. Mára megváltozott mindez. Ma már mind őszinte örömmel kiáltunk az Úrhoz, vagy még mindig Heródesek módjára üzenünk. És mi is azt mondjuk, persze, gyere be az életembe. De maximum arra az egy-egy órára vasárnaponta. Vagy csak a nagy ünnepeken is elég lesz. Vagy tudod mit? Inkább maradj csak az ajtón kívül, majd szólok, hogyha éppen kell lesz. Teremtőnk, ahogy az itt Jézus szavaiból is látszik, jól ismer bennünket. Mint a tyúk a csibéit szárnya alá, úgy akar összegyűjteni minket újra és újra. De mi valahogy nem akarunk ott maradni. Miért? A válasz azt hiszem, hogy a félelem és a szégyen. Félelem, mert még ha próbálom mélyen el is temetni magamban, de ismerem a bűneimet. Még hogyha ideig, óráig el is tudom terelni a saját figyelmemet, mindenféle egyéb dologgal, világ álmításaival, pénzzel, márkákkal, Facebookkal, sztárokkal és jellegtelen, értelmetlen hírekkel, akkor sem tudom teljesen érdektelenné tenni azt, hogy mi mindent hordozok, mi minden nyomja a vállamat. De félünk a bűnbánattól. Félünk attól, hogy gyengének, hogy valóban Krisztusra szorulónak tűnjünk. Egyaránt a mások és magunk előtt is. Azért, mert erősnek, egyéniségnek, lehengerlőnek kell lenned. Olyannak, akin nem tudnak mások fogást találni. De talán mindenkinél eljön egyszer az a pont, amikor ez a csillogó, cukormázas reklámélet, ez összetörik. És tudja, hogy Istenbe kell kapaszkodnia. Mert nem akar megint homokra építeni, hanem belátja, hogy itt az ideje, hogy végre sziklára építsen. Ekkor még mindig meg kell küzdenie azzal a kísértéssel, amit egyszerűen talán úgy mondhatnánk, hogy szégyen. Azzal a hanggal, ami azt mondja, te nem vagy elég jó. Te már túl messze vagy az atyától. Egy alkalommal, amikor egy fesztiválra börtönmissziósokkal együtt szerveztünk előadást, hallhattam, ahogy egy szabadult rab arról mesélt, hogy milyen nehéz is feldolgoznia, hogy milyen nehéz is volt feldolgoznia még a szabadulása előtt, hogy ő bármit is tesz, bármennyi időt is ült börtönben, ő már örökre bűnös marad. Elmondta, hogy mennyi rabtársáról hallott, akik nem tudták feldolgozni ezt az érzést, és visszaestek, vagy akár eldobták a saját életüket. És valóban így van, nem lehet csak úgy egyszerűen ledobni a bűnös életet, úgy, mint egy koszos, egy szakadt ruhát. Nem elég az, hogy megpróbálom saját kis két kezemmel kimosogatni, valahogy foltozgatni. Attól már sosem lesz igazán tiszta és szép. Egy megoldás van. Ha odaállunk az elé, akitől a ruhát kaptuk, az életünket kaptuk, és őt kérjük arra, hogy adjon nekünk új életet. Az ő szeretetében megnyugvó és növekvő életet. Ha merünk odafordulni Istenhez, ha többé nem akarunk a világ kifacsart értékei és eszméi között élni. Ha mi is merünk Pál apostollal együtt az erőtlenségeinkkel dicsekedni, mert tudjuk, hogy azokon keresztül fog megmutatkozni Krisztus dicsősége, akkor mi is magvetőkké válhatunk. Olyan emberré, akinek az életén meglátszik, hogy közösségben él Istennel. Olyan emberré, aki nem fél őszintén kiáltani a kapukban, áldott, aki jön az Úr nevében. Igét hirdetővé. Jézust hirdetővé. Mert Isten közelében már nem parancsolatokról, szabályokról és Isten akaratáról fogsz beszélni, hanem a te életedről. Arról az életről, ami jó és biztos helyen van, mert az igazi hatalomra bíztad. Amen. Imádkozzunk.